Jó estét kívánok! Kányát tanuljuk. 21-es fejezet. És ugye gyorsan kicsit átvegyük, hogy miről is volt szó az előző fejezetben, hogy visszaemlékeztessek mindenkit, de miért elfelejtem, hogy azt szeretném kérni, hogy aki nem tudja teljes felelősséggel vállalni, hogy az órákra hozza majd a másolatot, akkor begyűjtöm, és akkor jövő héten tudom osztani meg. De csak, hogy ne felejtsem el. Akkor most pedig térjünk a... Igen, hát nem szeretnénk, hogy gyermekeinknek nem maradjanak őserdők, tehát... Jó napot kívánok, velünk tartasz? Hát, még van egy hely itt mellettem. Na, tehát ugye a 21-es fejezetnél tartunk, és... Elfért? És... Igen. Miről volt szó a múlt héten? De arról megkezdtünk el beszélgetni, hogy tulajdonképpen most, hogy jutottunk ide, azt nem venném még egyszer át, mert most a dolog értése szempontjából nem annyira lényeges. De arról beszéltünk, hogy a 10 parancsolatnak az első két parancsolata az a leglényegesebb a 10-ből. Talán emlékeztek is, hogy még a megfogalmazásban is másmilyen az első kettő, mint a második 8. Ki emlékszik, hogy miért? Azt kapja a piros pontot. Ez az piros pont nálad. Azt mondta egyes szám első személyben, azt mondta én vagyok az örökké Isten, ne legyenek más Isten színemen kívül. Ugye azt első szám első személyben mondta, a többit viszont már egyes szám harmadik személyben, tehát innen tudjuk, hogy a lényeg az az első kettő, azt is személyesen mondta a zsidóknak. És abban tulajdonképpen minden benne van. Az egyisten hitben tulajdonképpen minden benne van. Miért lenne minden benne az egyisten hitben? Mi mondjuk azt, hogy a Tóra minden parancsolata tulajdonképpen az egyisten hitben benne van, vagy annak a tagadásában pedig benne van az összes tilalom. Azért, mert tulajdonképpen az egyisten hitnek az értelmét kiterjesztettük. Azt mondtuk, hogy ez nem csak úgy kell érteni, hogy egyisten van, és nem két isten, hanem úgy kell érteni, hogy egyisten van, és tulajdonképpen rajta kívül nincs semmi más. És akkor erről kezdtünk el beszélgetni, hogy akkor hogyan is van, hogy nincs rajta kívül semmi más. És azt mondtuk, hogy lehet-e egyáltalán mondani, hogy Isten megteremti a világot, és ezáltal ő nem változik. Hiszen ha megnézzük a tórai vagy bibliai tanachi idézeteket, akkor látjuk, hogy több olyan idézet van is van, ahol Isten azt mondja, hogy ő nem változott a teremtéstől. Nem lett másmilyen Isten a teremtés előtt és a teremtés után összehasonlítva. Vagy mi is ilyeneket mondunk az imáinkban, hogy te ugyanaz vagy a teremtés előtt, a teremtés után, hogy semmit nem változott. De lehet ezt egyáltalán mondani, hogy Isten nem változott semmit. Hát ugye még egy embernél is, miután megír egy könyvet, meg mielőtt megírta, azért másmilyen nyilván valami változás benne is előidéz. Istennél pedig ugye még bonyolultabb a kérdés, mert Isten a teremtés előtt evidens, hogy volt a teremtés, ez csak Isten. A teremtés után viszont van világ is. Ugye? Itt van a teremtett világ. Tehát változott a helyzet. Akkor nem az van, hogy csak Isten van, hanem van még valami. A világ. Akkor hogy tudjuk ezt kezelni, ezt a kérdést? Hogy tudjuk magyarul, hogy lehet összeegyeztetni a teremtést, magát azt, hogy létrejött a világ, azzal, hogy Isten minden, és Isten mindent kitölt, és mindenható. Ez az a kérdés, ami minket foglalkoztatott. Azt mondtuk, hogy ha megnézzük a teremtés történetet, akkor mit látunk, hogy hogyan teremti Isten a világot, mivel teremt?
Szavával.
Második piros pont is nálad. A szavával teremt. Ugye ezt a metaforát használja a Tóra, hogy Isten szólt, és lett ez. Isten szólt, és lett az. Legyen világosság, lesz világosság, legyenek, nőjenek ki a növények, kinőttek a növények. Tehát, hogy mintha a szavával teremtett volna. Nyilvánvaló, hogy ez egy metafora. De miért éppen a szavak metaforát használja a Tóra? Miért nem mondja azt, hogy Isten gondolt egyet, vagy nem én, sajnán csúnyát akartam, hogy beszögett egyet, nem lenni a szép Istenre. Hogy Isten, ez most ez lehet, hogy le kéne vágni, mert felvételről elmetlen volt. Isten gondolt egyet, pislogott egyet, Isten pislogott egyet, tüsszent egyet mondjuk, és akkor lettek a hegyek. Vagy valami ilyesmit lehetne mondani, ez is megfelelne metaforának. Ugye? Tehát akkor mi ezt mondjuk? Miért nem ezt írja a Tóra? Nyilván bármit mondunk Istenre, ami egy cselekvés vagy alkotó tevékenységet ír le, az csak egy metafora, mert azt, hogy ők valójában hogyan teremt, azt nem igazán tudjuk fölfogni. Ez nem egy általunk ismert alkotó folyamat, hanem ez valami más, amit maximum össze tudunk hasonlítani egy emberi teremtő folyamattal, de nem ugyanaz. Ha mégis a beszéd kifejezést használjuk Istenre, akkor valami oka ennek kell, hogy legyen. És erre mit mondtuk? Azt mondtuk, hogy a beszédnek, azt mondtuk, hogy ha megnézzük, mondjuk, hogy mennyi mindent beszélünk össze-vissza egy életen át, akkor elég sokat. Tehát különösen a nők erősek ebben a dologban. Elnézést, tehát, hogy sokan ilyenek.
Igen.
Na, vannak nőies férfiak is valóban. Na, csak itt volt persze, nem értelmes dolgokat mond mindenki. Tehát, hogy sokat beszélünk. Most megkérdezik, tegnap délután 4 órakor mit mondtál? Fogalmat sincs. Sőt, megkérdezik, 1 órával mit mondtál? Itt tudod írni? Azt sem nagyon tudod. Ugye erre mondtam, hogy volt egy haszid, aki tudta 80 évre visszamenőleg, hogy mit mondott. Ez egy ritka dolog, mert a beszél az csak úgy jön. Nem olyan dolog, amit jegyzünk valahol, ugye a szó eltárt. Az nagyon sokat beszélni. Most egy mondat, amit mondasz, persze vannak olyan jelentős mondatok, amit emlékszik, ezt mondta. Akkor azt mindenki emlékszik rá, hogy ezt mondta. Akkor abban a pillanatban, és azt följegyzik. Tehát vannak ilyen fontos pillanatok, fontos mondatai, azok valóban fontosak. De amúgy egy mondatot kiragadunk az életedből, az az egész életedben elhangzott beszédhez képest szinte összemérhetetlen. Semmi. Nem is lehet jegyezni, semmi, nulla. De ha még tovább menjünk, nem csak a mondott szavakkal hasonlítjuk össze, hanem a gondolataiddal, aminek egy nagyon nagy részét remélhetőleg nem mondod el, tehát ugye az ember gondolkodik, és annak egy részét mondja el, akkor azt az egy mondatot kiemelünk, a te beszédedből összehasonlítjuk, a nem kimondott szavakkal, hanem csak azokkal, amíg a gondolatodban ott hemzsegnek, akkor az még inkább semmi, hiszen a gondolatodban szinte végtelen mennyiségű szó van, megbeszéd. És ha még mélyebbre megyünk, és nem csak a szavakba öltött gondolatoddal hasonlítjuk össze, hanem arra a potenciális, amikor még képekben gondolkozol, és ezt vettük át a múlt héten, ez hogyan is működik, akkor aztán még inkább semmi ahhoz képest. Ugye múlt héten azt mondtál a 20. fejezetben, hogy az embernek a gondolatában hogyan születnek meg, hogyan válik szavakká valami. Szóval, hogy először egy valamilyen érzés az, ami a gondolatában megszületik. Nem szavakban, hanem egy érzés. Mikor válik egy ilyen képekben, vagy egy ilyen... Mikor válik a szavakká, amikor már oda jut vissza a fejébe ez a dolog, hogy hogyan tudná ezt a valamit megszerezni. Tehát amikor már önmagának is meg kell fogalmazni egy kicsit konkrétabban. Tehát, ha még mélyebbre megyünk, és ezt nézzük meg, akkor még inkább sem kimondott szó ahhoz képest. És hogyha még mélyebbre megyünk, és megyünk a lelked eszenciájával, tehát azzal, ami nem is jut el a gondolat szintjéig, hanem a tudat alattival, stb. Eszkes, a kimondott szó mennyi? Semmi. Nem is lehet összehasonlítani. Ezért mondja, használja a kimondott szót Isten teremtéséhez. De azt akarja ezzel mutatni, hogy a teremtés, mint úgymond időzőben erőfeszítés Istenhez képest, az semmi. Az nem egy Isten eszenciájához mérhető valami. Ugye? És ezért használjuk a beszéd kifejezést, mert azt akarjuk ezzel mutatni, hogy ez nem egy mérhető dolog Istenhez képest. Mert még az emberre képest sem mérhető a saját beszéde, Istenhez képest, ami tényleg a végtelen, aztán tényleg nem mérhető. És ezt akarja kifejezni a beszéddel általi teremtésnek a fogalma, hogy a teremtés Isten számára nem jelentett egy olyan erőfeszítést, vagy olyan jelentőségű dolgot, ami, hogy úgy mondjam, megváltoztatná az ő lényegét, az ő eszenciáját. Ez volt a 20-as fejezet. A 21-es fejezetben azonban egy másik problémával kell megküzdenünk, hogyha most már ezt értjük, hogy ez a beszédnek ez a metaforája, ez a jelentése, akkor van egy másik probléma, amit el kell küzdeni. Mégpedig az, hogy mi a különbség a gondolat és a beszéd között. Hát a leginkább az, hogy a beszéd az elhagyja a beszélőt. A gondolat nem hagyja el, az bennmarad. De a beszéd, amit kimondasz, az elhagyja. Tehát az már egy olyan entitás, ami rajtam kívül van. Egy szó akkor is megvan, hogyha mondjuk az adott ember, aki kimondta, már nem él. Ugye régen ezt nem nagyon lehetett jól szemléltetni, mert mert ugye mégis van egy, összes van egy kapcsolat a beszélő meg a kimondott szó között. Mondjuk egy vízhangnál, ahol tovább tart az a szó, ott akár még lehet is szemléltetni, lehet, hogy még kimondott valamit, kapott egy szívrohamot, hirtelen meghalt, de a szava még tovább megy, és hallani lehet. De ma már, amikor van rádió, föl lehet venni mondjuk egy ilyesmit, akkor a beszélő és a kimondott szó között igazából meg is szűnhet a kapcsolat, tehát hogy az már a saját útját tudja járni. Ma különösen ugye a médiában, hogyha mondjuk egy híres ember vagy politikus mond valamit, aztán tényleg saját lábra kell az a pár szó, kiragadják a kontextust, mondom, tehát kiragadják a kontextusból, az megy, az már épít, rombol, minden, köze nincs már ahhoz tulajdonképpen, amit ő mondott, az már úgy a saját lábán jár, tehát hogy a kimondott szó, ugyan ezt a gondolatairól nem lehet elmondani. Tehát, hogy a gondolat szója, néha mondjuk a média arról cikket, hogy az illető mit gondol bizonyára, nyilván mi az ő gondolata, de most nem akarjuk ilyen messzire menni. Tehát a lényeg, a szó, a kimondott szó elhagyja a beszélőt. Istennél viszont mondhatjuk-e azt, hogy a kimondott szó elhagyja a beszélőt? Ha ezt mondanánk, akkor megint egy kicsit Isten tagadásba fulladnánk, mert megint azt mondanánk, hogy van Isten, és van a rajta kívüli dolog, a teremtett világ. És nézzük meg még egyszer. A világ nagyon erősen olyannak tűnik, hogy valamilyen Istentől független entitás, nem? Ez. Nem úgy tűnik, mint amit állandóan Istentől függésben van. Most azt arra hogy minek tűnik. Azt, mi a valóság, az nem mindjárt megbeszéljük. De alapvetően egy Istentől független entitásnak tűnik. Nem egy olyan dolog, aminél állandóan érezzük, hogyha nem lenne Isten, akkor mi sem lennénk. Sőt, annyira nem így van, hogy még az is felmerülhet bennünk, hogy nincs Isten. Hasznosan. Isten ments. Tehát, hogy még az is felmerülhet bennünk, hogy nincs Isten, annyira önállónak érezzük magunkat. Ebből a szempontból a beszéd az akár egy jó metafora is lenne, mert ezt fejezné ki, hogy van Isten, és van az ő beszéde, ami által létrejön valami, ami rajta kívül áll, és függetlenné válik tőle. Igen, de az a probléma ezzel, hogy ez egy kicsit átmegy egy Isten tagadásba, mert nem nagyon mondhatjuk azt, hogy van Istenen kívül valami, aminek saját entitása, saját léte, saját önálló független léte van, mert ezzel Isten egységét vonjuk kétségbe. Ne felejtsük el, az Isten egysége az nem csak azt jelenti, hogy egy Isten és nem kettő, hanem azt jelenti, hogy ő van egyedül. Az egyetlen valódi, önálló entitás. Minden más az egy állandó függőségbe van tőle, így mi is, ha bár annak ellenére, hogy mi ezt nem érezzük, de hitünk szerint ez így van. És ebből a szempontból a beszéd az nem megfelelő metafora, mert a beszédben benne van, és hogy az elhagyja a beszédet. Érthető? Nem.
Még egyszer? Igen, csak el kellett a gondolat.
Tehát akkor most azt vesszük át, hogy a beszéd, mint olyan metafora, jó-e, vagy nem jó-e? Megállja a helyét, vagy sem? Mi tudjuk azt?
Egyik oldalra, igen. Miért metafora?
Miért metafora? Azért, mert Isten esetében nyilván...
De az emberi esetében...
Nem, tehát tudod azt, hogy ember beszéde, vagy a beszéd fogalma, amit használunk a teremtésnél, tulajdonképpen egy példa. Le akarjuk írni valahogy a teremtést, és a beszédet használjuk rá. Azt mondjuk, hogy Isten beszélt, és lett a világ.
Mi értem, hogy Isten beszélt, mert az akar az emberi nem.
Jó, erdőben. Tehát, hogy a beszéd fogalom a teremtésben, Isten teremtésében, az egy metafora. Az ember beszédét használjuk, mint példa, amikor Isten beszél. A beszéd fogalmát minden szinten ismerjük. Isten szinten nem ismerjük. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Isten beszélt, akkor valami olyasmi beszédet képzelünk el, ami az emberi van. Milyen ez a beszéd? Olyan, ami valami olyasmi beszéd, ami elhagyja az embert, és önálló valamivé válik. És ebből a szempontból itt nem olyan tökéletes ez a metafora Istenre, mert Istenre nem mondható, hogy valami elhagyja őt, és önálló entitássá válik. Isten? Akkor nézzük a magát a szöveget. Jó. János, olvasol nekünk egy kicsit? De ültél már nem?
Igen,
igen.
Az Isten emberi teremtés. Isteni való beszéde nem hagyja el eszenciálát. Már most az isteni attribútumok természete nem olyan, mint a húsvér teremti emberi. Így aztán emberi fogalmak nem is írhatják le kielégítően az isteni tulajdonságokat. A mi esetünk például, ha az ember mond valamit, a kiejtett szó lehelete érzékelhető, és a forrásától független entitásnak tűnik.
Ugye itt a lehelet szó, ez nem 100%-os, inkább mondjuk a decibel mérhető. Tehát ott az egy maga a kimondott szó, az, ahogy mondtuk, önálló entitássá válik az embernél. A forrás.
A forrás pedig az ember esetében magának a léleknek a 10 szintje.
Ugye, mert azt mondtuk, hogy van az ember, és az ő szavai, amit őt mond, azok elhagyják. Mi a szavaknak a forrása? Valahol a gondolat, ugye, ami megelőzi a kimondott szót. A gondolatnak pedig az emberi lélek 10 attribútuma a forrása. Mi ez a 10 attribútum? A intellektus és az érzelme. Miből születnek a gondolataim? Vagy az intellektusomból, vagy az érzelmeimből. És a gondolataimból meg megszületik a beszédem. Tehát a beszédemnek a forrása végső soron az a 10 attribútum, ami az intellektusom és az érzelme. Most a beszéd az elhagyja ezeket, elhagyja a forrását az ember esetben. Az örökkévaló beszéd azonban.
Isten ments és őrizzen, nem válik el az ő isteni lényegétől, mert semmi nincsen rajta kívül, és egyetlen hely sem nélkülözi ő. Így az ő szava is mindig ő benne marad. Az ő beszéde tehát nem olyan, mint amit beszélünk, Isten ments, ahogy a nyilvánvaló módon nem olyanok a gondolatai, mint a mi gondolataink, amint írva van. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim. És ugyancsak írva van. Mert miként magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál. És gondolataim a ti gondolataim.
Ugye ezt azért mondja, mert nyilván amikor arról nincsen bibliai idézet, hogy az én beszédem nem olyan, mint a ti beszédetek. Hát ezért nem tud, erre nem tud forrást találni a Bibliából. De valami más mond, a gondolatra mondja, hogy a gondolatnál látjuk, hogy amikor Isten gondolatára beszél, akkor maga a Tóra is kijelenti, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataim. Mi az, hogy az én gondolatunknál? Persze, hogy nem. Mi azon gondolkodunk, hogy mit fogunk vacsorázni, nyilván ő nem ezen gondolkodik. Az én gondolatom, nem az én gondolat, mit akar ezzel mondani. Nem a gondolat tárgyáról van szó, meg a beszéd tárgyáról, miről beszélünk, vagy miről gondolkodunk. Hanem a gondolatnak és a beszédnek, az isteni gondolatnak és a beszédnek a mikéntjéről, a mechanikájáról. Az emberi gondolat, vagy most mi a beszédről beszélünk, az emberi beszéd, az valami olyan megnyilvánulás jelent, ami elhagyja a beszélőt. Isten esetében nem ilyen az isteni beszéd. Isten beszéd nem tudja elhagyni a beszélőt, tehát Isten, mert nincs rajta kívül, nincs hova elhagyni. Ugye a beszéd az egy megnyilvánulás jelent, kinyilatkoztatás. A magyar nyelvben is azt mondja, mit mond neked, mit? Magyarban annyira nem, ezt mennyire használják, mit mond neked ez a kép, mondjuk. Lehet ezt használni. Mit mond neked ez a könyv? Vagyis, ugye? Mire használjuk ezt? Hogy valami mit nyilatkoz meg? Mi az a megnyilatkozás? A megnyilatkozás pedig az valami olyasmi, ami A-tól B-re megy. A megnyilatkozik, és akkor B meglátja. A saját magának nem tud megnyilatkozni. Ugye? A megnyilatkozás az mindig két szereplő kell. Kell, aki megnyilatkozik, meg akinek megnyilatkozik. Ugye? Akkor az embernél ezt jelenti a beszél, valószínűleg ezt jelenti Istennél, és amikor azt mondjuk beszél, meg a prófétákhoz beszélt Isten. Nem azt mondja, hogy fölhívta őket telefonon, kiadt és megbeszélték, de egy kinyilatkoztatást jelent. Ahelyett, hogy a Tóra azt mondja, a Tóra egy alap gondolat az, hogy a Tóra, a Biblia az emberek nyelvén beszél. Nem használ olyan magasztos kifejezéseket. Azért
nem a szólt.
De szólt, ezt mondom. Tehát nem mondja azt, hogy azt mondja, ahogy mondod, hogy és szólt Isten Mózeshez, és szólt Isten Illés prófétához, ugye? Akkor ez nem a szólás, ez nem azt jelenti, hogy képzeljük ezt el, hogy állt Illés, és akkor szólított, hogy Illés, itt vagyok. Nem, ugye nem így kell elképzelni, hanem valamilyen megnyilatkozás, ami az ő agyában, az ő agyához eljutott az Illésnek. Valamilyen látomás. De akkor miért a szót használja? Miért azt mondja, hogy szólt? Miért azt mondja, hogy Isten eszenciája megnyilvánult Illés intellektuális képességeivel. Az, mert a Biblia nem így beszél. A Biblia nagyon egyszerűen beszél. Olyan nyelven beszél, mint egy gyerek is megért. Mert ez az alapelv, hogy a Biblia mindenkihez szól, és azért a legbonyolultabb dolgokat is nagyon összetettem mondja el. Tehát amikor azt mondja, hogy Isten szól, vagy beszél, akkor mire gondol a Tóra ott? Arra gondol, hogy igen, hogy egy megnyilatkozás, egy kinyilatkoztatás, ami nem biztos, hogy olyan egyszerűen történik, mint amikor megnyilatkozik a nem tudom ki a tévében, hanem ez egy magas szintű spirituális dolog. De mégis a szó, a beszéd az, amit erre használ, mint metafora, mint valamilyen kölcsönzött fogalom. Viszont az a bibi, hogy Isten, ezek a kölcsönzött fogalmak, ezek soha nem fedik le teljesen a valóságot. És itt sem. Tehát az, hogy Isten beszél, ez csak nézben állja meg a helyét, hogy nézben annyira beszéd, mint nálunk, mert bizony Istennél nem mondhatjuk azt, hogy elhagyja az ő beszéde. Az ő kinyilatkoztatás az nem rajta kívülre történt. Egyszerűen, mint tehát nem akarom túlvonyítani a dolgot. Amit lefektetünk az az, hogy Istenen kívül nincs más. Isten mindent betölt. És annak ellenére, hogy látszólag létrejönnek dolgok Istenen kívül, Isten beszél, az elhagyja őt, és látszólag elhagyja őt, és látszólag létrejön majd a kívül, az valójában Istenen belül van.
De valójában... azért sem, mert az emberi beszéd egy folyamat, egy fizikai folyamat. Tehát valamilyen módon létrejön, fizikai magyarázható. Nyilván egy isteni beszéd, amiből nincs olyan fizikai.
Hogy?
Igen, így van. Víz alatt nem lehet, és nem üregésre beszélni. Hát nyilván ez valami egész másfajta kommunikáció, de beszédnek nevezzük.
De ez csak az egyik különbség. Hát az, hogy azt mit mondasz, hogy az egyik az egy fizikai valami, a másik meg egy valamilyen szellemi kommunikáció, az egy különbség a kettő között. Egy másik különbség, hogy az embernél a beszéd az azt jelenti, hogy A-tól B-be, két külön entitás között, két egymástól különálló dolgok. Vagyok én, és én beszélek hozzátok, valakik, akik rajtam kívül vannak. Istennél nem így van. Istennél a beszéd azt mondja, mert rajta belül van.
Azért mondtam, hogy a szólt az nem biztos, hogy
egyetlen
beszéd. Én csak gondolom, hogy az nem biztos,
az ugyanaz. Ugyanaz a fogalom.
Én gondolom már, mint az, hogy valami más érzékelőségeknek felelő már, mint a nem mondja ki.
És, nem, megvan, és, ezért nem, és ezért nem hagyja őt el. Itt most az a lényeges kérdés, hogy aki. Mikor olyan megnyilatkozás van, ami elhagyja a megnyilatkozót, és úgy kerül a megnyilatkozást megkapóhoz, vagy fogóhoz, ahogy lehet egy szóban csak mondani, akkor van adóvevő, az elmondható embernél, de Istennél nem. Istennél nem hagyja őt el semmi. Ez a lényeg.
Hát létezik szerintem ez a kommunikáció emberek között is, és nyilván valami ilyet nem mögött lehet keresni.
Igen. Az egy más kérdés. Nem, mi a különbség Mózes között? Mert azt szoktuk mondani, hogy Mózeshez egyenesen beszél. De a különbség az, hogy az összes többi profétánál ez olyan, mint hogyha jó, mondok egy példát. Ha én el akarok valamit magyarázni, hogyha neked magyarázom el, akkor másképp fogom elmagyarázni, mint hogyha a kisfiamnak. Kisfiamnak sok példát, az ő világából hozott példát fogok mondani, történetet fogok mesélni, valamilyen nagyon erős olyan dolga, ami az ő világában van. Tehát leviszem az ő szintjére, és na, már alig marad valami az eredetiből, de a lényeg átmegy, viszont nagyon sok lesz a körítés, ugye? Neked meg egyenesben elmondom, átadom az infót. Mert az összes többi prófétán Mózesen kívül ez történik. Nagyon nagy a körítés. Transzba esik, látomásokat lát, ilyesmi. Mózesnél pedig egyenesben megy át az információ. De mind a kettő gyakorlatilag ugyanúgy információ átadás. Na, menjünk tovább akkor. De ha az Isten... Igen.
De ha az isteni szó tényleg sosem különül el az örökkévalótól, miképpen lehet egyáltalán szónak mondani? Az emberi beszéd csak és azért hoz létre kommunikációt, mert a beszél szó elműl a beszélő. A gondolat a szóval ellentétben, mint hogy megmarad a lélekben, rejtve is marad mindenki más előtt. Üdvözlő azt, aki elgondolja. De mint hogy az örökké valótól semmi sem tud elkülönülni, a beszéd fogalma vele kapcsolatban látszólag semmi érzelmeset nem közöl, a az isteni kommunikáció természetére.
Tehát ugye, akkor felgyertem a kérdés. Ha, most mit bizonyítottunk be? Azt, hogy Istennél a szó, úgymond a szó, ez a kommunikáció nem hagyja őt el, mert nincs hova elhagynia. Ugye mindent kitölt Isten. De akkor miért ezt a fogalmat használjuk és kölcsönözzük Isten kommunikáció tekintetében? Miért nem mondjuk azt, hogy Isten gondolt? Isten gondolt egyet, és lett a világ. Az lenne jó. Értitek a kérdést? Mit akarunk most mondani? Azt akar, mondhatnánk, de nem ezt mondjuk.
De mondhatnánk.
De nem mi mondjuk, tehát a Tórát kérdezünk. A Tóra miért azt írja, hogy Isten mondta, és lett átolzé? Mert azt mondja, hogy Isten gondolta, és lett átolzé. A való, ugye a Tóra nyelvezete és kifejezései, mi hiszünk benne, hogy az nem egy ember találta ki, hanem az is Isten sugallatra lett leírva. Akkor nyilván a legtökéletesebb fogalmakat használja mindenre. A legtökéletesebb fogalma az isteni kommunikációra az mi lehet? Milyen fogalmat tudunk kölcsönözni az isteni kommunikáció kifejezésére? Hát most a beszédet használjuk. Ha azt mondjuk, hogy Isten kommunikál az emberrel, azt mondjuk, Isten beszél az emberrel. Annak ellenére, hogy ez nem pedig teljesen egy, de mégis ezt használjuk. Most azt mondjuk, de hát ez nem jó. Mert Isten... nem mondhatjuk azt, hogy beszél az emberrel, mert a beszéd az azt jelenti, hogy valami, ami nálam volt, és elhagyott engem, és eljutott hozzá. Isten ezt nem mondhatom, mert Isten semmi nem hagyja őt el. Sokkal jobb lenne, ha azt mondanák, hogy Isten gondolt. Isten gondolt, és ezt megérezte a próféta. Hogy Isten gondolt, és lett a világ. Lett világosság. Isten azt gondolta, legyen világosság, és lett világosság. Miért használjuk mégis a szót? De a gondolatot is meg lehetne érteni. Aztán akkor meg tudnánk érteni, hogy Istennél... De a gondolat is. Mondhatnánk azt, hogy Isten a gondolatával kommunikál. Ezt a régi világokban is tudták, ezt is meg lehet érteni. Hogy az emberek között is lehet gondolattal kommunikálni. Jó, de nem állja meg a helyét a beszéd fogalom, mert a beszédnek feltételezi, hogy elhagyja a beszédet. Tehát nem a párosítás, nem tökéletes a fogalom kölcsönzés, mert Istennél nem tudja elhagyni a kommunikáció anyaga. De ez biztos, hogy... Nem, csak azt akar, hogy itt biztos, hogy nem fizikai beszédről van szó, az nem is kérdés. De az nem is kérdés, de ugyanúgy nem fizikai gondolatról van szó, nem olyan típusú. Hát az soha nem is volt kérdés, hogy amikor azt mondtuk, hogy Isten beszél, akkor nem rezgésekről, meg ilyesmiről van szó, hanem valamilyen kommunikációról. Csak ezt a kommunikációt nem úgy hívjuk, hogy kommunikáció, van erre majd modern kifejezés, a Óhéberben erre nincs kifejezés, hanem úgy hívjuk, hogy beszél, szólás, mondás. De miért ezt használjuk? Miért nem használjuk a gondolatot?
Azért, mert a... Igen.
Azért, mert már azt mondta, hogy azzal teremtett
szavakkal. De miért azt mondja? Miért nem azt mondja, hogy gondolattal teremtett? Épp ez a kérdés. A gondolat sokkal helyén való fogalom lenne a teremtéshez, mint a szó. Mert a szó azt mondja, hogy a szavával teremtett, az úgy tűnik, hogy volt Isten, ő mondott valamit, és létrejött valami rajta kívül. Sokkal helyén való lenne azt mondani, hogy a gondolatával teremtett, mert akkor el tudnánk képzelni, hogy volt Isten, gondolt egyet, és magán belül létrejött. Ez olyan, értitek a dolgot? Nem?
Nem, jó, bocsánat, én csak azt szeretném mondani, hogy amit mondok, az a szívemben megfogalmazódik. Tehát az, hogy jó, először rendben van, gondolataimban is megfogalmazódik, de mélyebbről jön az, amit én, vagy akár az örökkévalók mondjuk, beszélek.
Miért lenne mélyebb? Miért lenne mélyebb? Az, amit mondasz, hogy sokszor sokkal...
Jó, annak felesleges is beszél. Nem is keveset mondjuk.
Az azt gondolom, hogy az ember nézve a gondolat és a beszélet elválik egymástól. Amit gondolat, azt nem akarom megvalósítani. Amit kimondok, azt nem akarom valósítani.
Vagy nem.
Hát amit kimondok,
sőt, igen.
Hát ha elmondom, hogy mit akarok, azt nem akarom valósítani.
De hogy lehet, amit mondtál, hogy azon a szinten, hogy a gyerekeknek akarsz elmondani, azon a szinten. De valahogy...
Jó, a kérdést értitek?
Igen.
A választ mindjárt megkapjuk. De akkor a kérdés megvan. Tehát hogy akkor az a kérdés nem jutott vissza. A kérdés ugye az, hogy, hogy miért használja a szó kifejezést a teremtésnél, miért nem használja a gondolat kifejezést. Ha egyszer igaz az, hogy Isten a teremtés által nem változott, mert minden, ami teremtett, az úgymond rajta belül jött létre, akkor sokkal helyén valóbb lenne a gondolat kifejezést használni a Tórában a teremtése, mint a beszédet, mert a beszéd azt sugallja, mint hogyha az Isten kívülről lett volna létre, a gondolat viszont azt sugallja, hogy Isten belül jött létre. Ha nem haragszatok, akkor folytassuk, csak hogy nehogy kérdéssel menjetek haza. Jó?
Válasz erre a következő. Az örökkévaló szavát csak azért nevezzük szónak, hogy illusztráljuk ezt a kinyilatkoztató jellegű tulajdonságát, amivel bír. Mert hogy az ember alantos beszéde felfedi a hallgatóságának, ami rejtve volt, elbújtatva a gondolatai közé, ugyanúgy fent az én szofból kiáradó fény és életerő tekintetében, amely a teremtés előtti rejtőzéséből előjön a kinyilatkoztatás során a teremtés aktusa által, hogy megteremtse és életben tartsa a világokat. Nos, ezt is beszédnek nevezzük.
Akkor azt mondja most ezt a magyarra. Azt mondja, az örökké való szavát csak azért nevezzük szónak, hogy illusztráljuk ezt a kinyilatkoztató jellegű tulajdonságát. Azt, hogy ez kinyilatkoztatás. Mert ahogy az ember beszéde itt lent a Földön kifejezi azt, hogy valamit kinyilatkozik, hasonló módon az isteni beszéd azt jelenti, azt jelképezi, hogy Isten megnyilatkozott. Hogy kinyilatkozott. Hogy ez már nem az én szoft rejtőzésében, tehát a végtelen rejtőzésében van. Potenciálisan valami valós dolog. Ennyiben csak beszéd. Úgymond beszéd. De valójában abban az értelemben nem beszéd, hogy ez továbbra is Istenen belül van. És akkor elmondom még egyszer, hogy értsétek. Tehát ugye két fogalomról beszélhetünk most. Az egyik a gondolat, a másik a beszéd. Mind a kettőnek, és az gondolat és a beszéd, és mind a kettőnél az a helyzet, hogy mind a kettőt használhatnánk az isteni teremtésre. Ha el akarjuk mondani, hogy Isten teremtett, mivel teremtett, akkor mind a kettőt használhatnánk. Sőt, hogy bonyolítsam, hármat használhatnánk. Ha Isten teremtését akarjuk leírni, akkor mondhatta volna a Tóra, hogy Isten cselekedett és teremtett. Mondhatta volna azt, hogy beszélt, ezt is mondta, beszélt és teremtett, az által teremtett. Azt is mondhatta volna, hogy gondolkodott és teremtett. Ebből a háromból melyiket választja a Tóra, melyik fogalmat kölcsönzi a Tóra? A beszélt. Miért nem választja a cselekvést? Az evidens. Azért nem, mert az jelenteni, hogy Isten megerőltet, Isten számára megerőltetés volt a teremtés. Ugye ez fejezi ki a cselekvést. A beszélt, én lehetek ma milliómos beszédben, ahhoz, hogy ezt el is érjem, az komoly erőfeszítéseket kell tennem cselekvésben. Ugye? Tehát akkor ez a cselekvés ezért nem jó fogalom, azt akkor félre is adjuk. Akkor most választunk kell a beszél és a gondolat között, mint fogalom között, amit használni lehet a teremtés leírásával. Mind a kettőnek van előnye, és van hátra. A gondolat, az kifejezi azt, hogyha az lenne írva a Tórán, hogy Isten gondolt egyet, és lett világ, az kifejezni azt, hogy a teremtésnek azt a tulajdonságát, hogy ez tulajdonképpen Istenen belül van. Nem hagyja el az isteni egységet. Hiszen a gondolat is olyan, mint ami bennem van. Ezért jó kifejezés lenne ez a gondolat. Jó kifejezés lenne arra, hogy leírjuk az isteni teremtést. De Tóra mégsem ezt használja, hanem a beszédet használja. Miért? Mert a gondolat viszont nem írja azt le, hogy ez valóban létrejön. Hogy ez kinyilatkozik. Hogy ez valóban létrejön. Így van. Viszont a beszéd az leírja ezt. És ezért használjuk mégis a beszéd fogalmát a Tórában. Mert ez viszont leírja azt, hogy ez a világ valóban létrejött. Ha azt a kifejezést használja a Tóra, hogy Isten gondolt egyet és lett világ, akkor azt hihetnénk, hogy ezzel azt akarja kifejezni, hogy a világ nem is jött létre. Nincs valódi megjelenés. Amit mi látunk, az csak egy hallucináció. Ne bonyolítsuk. Viszont a beszéd, az kifejezi nekem azt, hogy ez egy kinyilatkoztatás. És tehát mivel kinyilatkoztatás, a világ valóban létrejön. Igen ám, de nem tökéletes nyilvánvalóan a beszéd fogalmat használni. Miért nem? Mert az viszont nem mondható el az isteni beszédről, hogy ahogy az emberi beszéd elhagyja a beszédet, az isteni beszéd is kifejezett, hogy elhagyja az isteni beszédet. Vagyis létrejön a világ, de Istenen belül jön létre. Elvesztettétek a végére? Még egyszer. Ha a gondolatot használtam volna a Tóra, akkor ez jó lett volna annak a kifejezése, hogy Isten belül jön létre a világ. De azt is hihettem volna, hogy azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy nem létre tulajdonképpen. A világ az egész csak ilyen halucináció. Ezért a beszédet használ. Mert ezzel kifejezi, hogy kinyilatkoztatott, hogy létrejött. De azért ne essünk túlzásba, és ne higgyük, hogy annyira létrejött, hogy mint valóban a beszéd, hogy az önállóvá válik. Nem, önállóvá nem válik. Hát ilyen értelemben nem lehet hasonlítani az emberi lényeket. Ennyi. Stimmt? Tehát akkor még egyszer. Az örökkévaló szavát csak azért felezzük szólnak, hogy illusztrálja ezt a kinyilatkoztató jellegű tulajdonságát, amivel bír. Mert ahogy az ember alantos beszéde, ez alantos itt azt jelenti, hogy a földi ember beszéde. Mit jelent? Hogy felfedi a hallgatóságnak, ami rejtve volt, elbújtatva a gondolatai közé. Ugyanígy fent az Ein Sofból, tehát a végtelenből kiáradó fény és életerő tekintetében, ami a teremtés előtti rejtőzéséből előjön a kinyilatkoztatás során, a teremtés aktusa által, hogy megteremtse és életben tartsa a világokat. Ott is van egy kinyilatkoztatás. Volt a végtelen Ein Sof, a végtelen isteni eszencia, és abból előjön a teremtő erő. Tehát mégis van egy kinyilatkoztatás, egy megjelenése valaminek, ami korábban nem volt, vagy nem volt érezhető. Oké? Ezért használjuk a beszéd kifejezést. Nos, ez is beszédnek nevezzük. Ebben az esetben a hallgatóság a teremtményekből áll, akik legalábbis a saját perspektívájukban szemlélve a dolgot, az örökkévalótól különálló lények, de csak a saját perspektívájukból. Magyarul, az emberek, mi úgy érezzük, hogy különállók vagyunk, Istentől független lények vagyunk, de ez igazából nem igaz. Ez nincs így. Mi nem vagyunk itt Istentől függetlenek, hanem minden pillanatban tőle függőek vagyunk. Ezért ezt jelenti azt, hogy Istenen belül vagyunk. Mint az, hogy Isten belül, meg Isten kívül. Azt mondtuk, hogy nem lehet, nincs semmi Istenen kívül. Mi az, hogy Isten kívül, meg Isten belül? Van egy pohár, és abban van Isten, és akkor most abban a pohárban benne vagy, vagy nem vagy benne? Nem, nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy nincsen Istentől független dolog. Ami Istentől független, saját erőből, módon működik, és intézi a dolgát, és stb. Ilyen nincsen. Mi állandó függés vagyunk Istentől, annak, hogy ezt nem érezzük. Mi úgy érezzük, hogy mi nagyon nagy.
Pengék vagyunk.
Mi? Pengék vagyunk. Szárok. Az isteni fényesség és éltető erő ezen kinyilatkoztatása közé tartozik a 10 isteni közlés is, melyek által a világ teremtetett. Ugye, mert ez van 10 közlés, amit összeszámolhatunk a Tórában, szólt az örök, hogy legyen világosság, legyen vizsgálás, stb. Ebből 10 van, ha megszámoljátok. Ez mind a 10 ebbe a kinyilatkoztatás kategóriába tartozik.
Igen, én mindig kinyilatkoztatásra érthető, mert ugye itt azt mondta, hogy lönvilágosság, itt nem beszélhetünk betékről, mert hogy még nem volt.
Beszélni. Igen, értem. Hasonlóképpen van a Tóra minden szavával a profétákkal és a szentiratokkal, melyeket a proféták felfogtak a profetikus látásaikban. Tehát amikor az Isten kinyilatkoztatásáról, az ő beszédeként szólunk, az analógia csak is a szónak a kinyilatkoztatás és kommunikatív természetére terjed ki, de arra nem, hogy a szó a beszélőtől elkülönült entitás, ugyanis ez az utóbbi nem alkalmazható az Istenséggel kapcsolatban, mert Isten esetén nincsen semmi, amit tőle külön bánt. Tehát amikor a beszéd analógiát használjuk, akkor csak abban az értelemben használjuk, hogy teremt, és hogy megnyilatkozik. Kinyilatkozik. Tehát az örökkévaló szava és gondolata abszolút egységben van ő vele. Éppen úgy, ahogy az ember szava és gondolata, mielőtt tényleg kifejezni őket egy beszben és gondolatban. Azaz, amíg a bölcsesség és megértés dimenziójában vannak, amíg a vágy és kívánság formájában léteznek a szívben, mielőtt felemelkednének a szívből az agyba, az ember ott elmélkedjen fölöttük a gondolat betűivel. Tehát ugye az embernél hol van tökéletes egységben az ember beszéle az emberrel, azon a ponton, ami még a gondolat szavait is megelőzi. Ugye, hogy néz ki ez a folyamat az embernél? Van az embernek a tudatalatti, vagy érzelmi, meg intellektuális világa, nem tudatalatti, bocsánat. Van az embernek az érzelmi, intellektuális karaktere, mondjuk így, és abban tulajdonképpen minden érzés, minden gondolat potenciálisan benne van. Ugye? Tehát, hogyha van egy személyiség, karakter, ami fölépül különböző érzelmi és intellektuális egységekből. Ebben tulajdonképpen minden későbbi érzelem és minden későbbi megértési folyamat benne van. De potenciálisan. Ezekből születnek meg az érzelmeim, az érzelmeimből a gondolataimból pedig a szavaim. Hol van tökéletes egységben az a kimondott szó, amikor azt mondta, hogy kérem a hamburgert? Az a szó, hol van tökéletes egységben velem? Ott, ahol még nemhogy nem mondtam ki, hanem még tulajdonképpen az agyamban sem formálódott szavakká így, hogy szeretném megenni azt a szendvicset. Hanem még csak így az érzelmi világomnak a potenciális szférájában van benne. Ez az, az ahol még azt mondtam, hogy egység. Ez kicsit olyan, mint hogyha lenne egy nagy halmaz, mert sok-sok kis nem tudom, gomb van, és az egyik gombot kiveszem. Ugye? A kimondott szó, akkor én azt mondom, rámutatok arra a szendvicsre, és azt mondom, azt szeretném megenni, az egy, ahogy valami, ami belőlem külön vált valami, egy egység. Honnan jön az az egység? Nagyon mélyre visszamehetünk, és azt mondhatjuk, hogy hát honnan jön, valószínűleg egy gondolat megelőzte, amikor magadban megfogalmazod, hogy szeretnék enni egy szendvicset, még mélyebben megelőzte az érzelmi világod, hogy éreztél egy múlhatatlan érzést a szendvics iránt, még mélyebben az intellektusod, most folytathatnám, tehát ott van mögött egy egész nagy hatjel. Hogy? Most nem is annyira a fizikai, biológiai szervezet, hanem a szellemi hatjákodra, karakterre gondolom. Tehát akkor a te kimondott szavad, hol van még tökéletes egységben veled, ott, ahol még az érzelem és az intellektus építő elemeiben van benne valami. Az Isten kimondott szava. Azután is, hogy ő kimondta, még ugyanilyen tökéletes egységben van vele. Isten kimondott szava, a kimondás után is úgy van vele egységben, mint ahogy nálad az a kimondott szó még abban a formában, ahogy a te érzelmi karakteredben volt még megfogalmazottan. Érthető? Ezen a ponton, mert az ember szólna vagy gondolkodnék, a szavának vagy a gondolatának a betűi, melyek a fentebb említett kívánságból, vágyakozásból fejlődnek ki, csak potenciális állapotban vannak még a szívben, ahol abszolút mértékben egyek a forrásukkal, az a bölcsesség, a megértés képességével az agyban, illetve a kívánsággal és vágyal a szívben. Még nem lehet őket külön váltani. Van nekem egy potenciális kívánság halmazom, az összes szendvics, amit majd megkívánok, most csak nyilván ezért más dolog is, amit majd megkívánok életemben, de ezen a ponton még nem lehet rámutatni, hogy akkor most összeszámoljuk, hogy 1000 szendvics van itt. Nem. Ez nem lehet, még nem mérhető, mert ez egy potenciális halmaz. Ez még nem egy különálló egységekből álló halmaz. Tehát itt van a tökéletes egység. A tökéletes egység az nem az, amikor sok dolog egységet alkot.
Bennem.
Hogyne?
Mert nekem erről az jutott eszembe, ez a jelen. Tehát, hogyha jelen út, jelen jövő, van-e jelen. De a jelen, mire kimondok valamit, az már sem, mire kimondom, hogy most, addig az már...
Már múlt.
Már múlt. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy jelen. Most valahogy nekem ez...
Igen, de ezt még én nem értem, csak is, hogy kapcsolódik a
mikronákhoz.
Tehát ez már a múlt.
Hát, hogy amit
és örökké valamilyen időről nem
beszélhetünk.
Amiről nem beszélhetünk. Jó. Tehát éppen így van, ha e hasonlattal élünk az örökkévaló szava és gondolata, szava és gondolata abszolút egységben, itt komoly nyelvtani hibák vannak, itt szólat kérnek szépen, majd ezt mondítom. Tehát éppen így van, hogyha e hasonlattal élünk, kettős pont, az örökkévaló szava és gondolata abszolút egységben van az ő lényegével és valójával, még azután is, hogy a szava testet öltött a világok teremtésében. Hiába tűnik nekünk úgy, az örökkévaló szava létrehoz valami Istenen kívüli, valójában olyan egységben van vele az a kimondott szó, az a kinyilatkoztatás, mint ahogy bennünk egységben van a kimondott szó, még miért megfogalmaztuk volna még saját magunkban. Világos? Ahogy egyek voltak vele azelőtt is, hogy a világok teremte voltak. Tehát, összefoglalva, az örökkévaló számára mi sem változott az, hogy teremtő ereje kinyilatkoztatást nyert a teremtésben. A teremtés csak is a teremtmények számára jelent változást, akik életerejüket az örökkévaló szavából elrítették, amikor az előjött a rejtőzködésből a megvalósulásba, azaz a világok megteremtésekor, amikor magára öltötte Amaz ezeket a világokat, hogy életet adjon nekik. Isten szempontjából nincs különbség teremtés előtt és teremtés után. Az ő esetében, mivel minden rajta belül történik, úgymond rajta belül, az ő egységében, a kimondott szó, úgymond a teremtő erő, az nem hagyja őt el, hogy létrehozzon valamit, ami rajta kívüli, hanem minden benne van, belül van, úgy, ahogy bennünk is, még a kigondolt szó előtt ott van az az érzés, ami majd később esetleg kigondolt lesz. Tehát mert minden Isten belül van, ezért az ő tekintetében nincs különbség a teremtés előtt és a teremtés után. Ez a leglényegesebb gondolat, amit itt most el akartunk mondani. Ez a folyamat lép... jó, azt hiszem, hogy meg is állom, mert ez nem már egy új, különképpen egy új. Jó, akkor ez a legfontosabb, és különben ez a gondolat, amit most itt próbálunk magunkévá tenni, ez egy nagyon alaptétele a kabalának és a tárnyának, és tulajdonképpen a zsidó Isten felfogásnak. Ez egy nagy probléma minden egyisten hívő, csak egyisten hitnél beszéltünk Isten hitről, mert a többi az egy, ami egészen más fogalom. Tehát a minden Isten hit hívő filozófiában ez egy nagy probléma, hogy tudom, az egyik oldalon kénytelen vagyok azt mondani, hogy Isten az egy. Ugye, mert különben miről beszélünk? Ha már kettő, akkor az véges, mert mitől lesz kettő? Ez muszáj azt mondani, hogy egy. Ha azt mondom, hogy egy, akkor azt is leértem, hogy ő végtelen, és minden kitöltő, minden ő tulajdonképpen. Ma nem minden ő, akkor megint csak, mitől Isten? Mi a különbség Isten meg minden más között? Hogy Isten az végtelen. Minden más az véges, és Isten az pedig végtelen. Ha viszont Isten végtelen, de nem minden, akkor nem végtelen. Mert az igazi végtelen az, ami mindent kitölt. Ugye? Tehát akkor muszáj azt mondom, Isten minden. De ha Isten minden, akkor hol vagyunk mi? Akkor mi van a világban? Hogy lehet ezt összeegyeztetni? Hát oda jutunk el, hogy igazából ha hiszünk Istenben, akkor a világ létét kérdőjelezzük egy kicsit meg, és kell magyarázni. A tánya, a kabala soha nem Isten létét magyarázza, hanem a világ létét. Hogy van világ. Hogy azt próbálj megérteni, hogy hogy van világ, nem az, hogy van Isten. És fontos, hogy erre van. Most említettem azt a viccet, nem viccet, egy kis anekdota, hogy a kabalista és a görög filozófus találkoznak. És neki a kabalista, hogy te tudod, mi a különbség közte meg közte? Te mindig Isten gondolkozol, én meg mindig a világon. Szeretném, kedves vagy. Köszönöm szépen, bukorosan, de elmagyarázom, hogy ilyen. Te biztos vagy benne, hogy van világ, és mi az, ami állandóan morfondírozol, ez az Isten dolog. Ez állandóan azon gondolkozol, Istenem. Én biztos vagyok benne, hogy van Isten, és ő végtelen, minden kitöltő. Ez viszont kérdőre vonja azt, hogy van-e világ. És azért azt kell megmagyaráznom, hogy van-e világ. Tehát én meg állandóan a világon. És ez nagyon igaz. A kabalában mindig az a kérdés, hogy a világnak a létét hogyan tudjuk értelmezni. Hogy ez van is, de közben Istenen belül van, de akkor tulajdonképpen hogy is van? Ez egy nagyon fontos alaptétele a filozófiának. Thank you very much. Akkor akik nem tudják a felelősséget vállalni, azok helyett. A vállamra vettem a felelősséget. Vállalod? Jó? Nem kell, csak ha nem tudod elhozni, megközelem.